FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Élmények a magyar sport legjobban.
Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Minden ember hazatér. Meleg az otthon. otthontól fűtöttél. Csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. A köd felszáll, én csendben figyelem, telik az idő, de nem késő még tár. Várnak a vártál, jobban keresem a régi tereket, a pultos integet, ül és vár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok. Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér. Meleg az otthontól fűtöttél, csak az kell, hogy jó legyél, hogy te mindig itt legyél. Karnyújtásnyira minden, az autók állnak, a jégtől fagy az oszlopra száll. Szép ide, szép oda, Miklóson nem játék, a medve nem táncol, csak ül és bár. Ismerős a táj, hallom hangotok, zöldebb a fenyő már, én is az vagyok.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában, szerkesztő Olasz Gergővel és velem Gergely Istvánnal. Mai vendégünk Danyi Gábor, mesteredző. Szia Gábor, hogy vagy?
Szerbusz, üdvözöllek titeket és a kedves hallgatókat, remekül.
Igen, már egy szórakoztunk a műsor előtt, egy kicsit bemutatott.
Igen, kiváló volt, így van.
Viszont azt olvastam rólad, hogy a humor egy nagyon fontos eleme a munkádnak. Jól olvastam? Jól
abszolút értettem? Így van, és... Főleg akkor, amikor nehéz pillanatok vannak, mert könnyű akkor humorosnak lenni, meg maradni, amikor minden happy, de főleg akkor, amikor egy picit nehezebb a szituáció, és mindjárt az elején hozzáteszem, hogy saját magammal szemben is nagyon komolyan humoros tudok lenni. Tehát az önirónia, meg az, hogy az ember saját magán is tudjon nevetni, ez ugyanúgy hozzátartozik.
Azok ez megvan benned, hogy azért meg tudod magad viccesen kritizálni mások előtt is?
Abszolút, abszolút, és a csapaton belüli, hogy mondjam, hát ironikus viselkedés és utánzásnak az egyik legfontosabb eleme volt, hogy én sem maradjak ki belőle, és az, aki ezen megsértődik, hát az sértődjön is meg.
Tehát, hogy mások utánoztak téged, és azon nem sértődtem.
Abszolút.
Azért az nagyon ritka ám az edzőknél.
Igen, de én azt gondolom, hogy aki ezt fontosnak tartja, az az egésznek része kell, hogy legyen, hogy ő maga is ennek a részese legyen. Tehát az nem ér, én azt gondolom, hogy, hogy én figurázok, meg nevetek mindenkin, meg minden szituáción próbálok, és akkor én meg kimaradok belőle. Nyilván egy bizonyos határt nem szabad átlépni, de főleg férfi csapatnál ez, én azt gondolom, ez nagyon, nagyon komolyan ismérve, hogyha egy jó közösség, akkor az edző ugyanígy benne kell, hogy legyen ebbe.
Hát kiemelted a férfiakat, de férfiaknál, nőknél is voltál. És az egyik kérdésemet egy majdnem félig előttük, de talán így, hogy ezt említetted, ezt a humort, meg mennyire benne vagy így a csapat életében, és említetted egyben ezt a távolságtartást, ami szerintem is nagyon-nagyon fontos, hogy egy bizonyos keretek között tudjanak maradni az edzők, tehát legyen egy védelmük, meg talán tiszteletük, meg elfogadottságok valamilyen szinten, és a csapatban nem teljes mértékben beleolvadni, hogy utánpótlásban edzősködtél, férfiban, nőiben, tehát lényegében azt mondhatom, hogy a kézilabda világát teljes vertikumában föl-alá végigjártad. Mi a legfontosabb üzenete egy edzőnek, amivel ő csapatot tud építeni? Tehát most már látod az utánpótlást, a férfit, a nőit, a mindent. Szerintem ez egy olyan érték, amit nagyon kevés edzőnek adatik meg, és talán addig nem is látják ezt, amíg ezt nem próbálják ki. Tehát, hogy ez úgy kerek szerintem egy edzői szakma, de én nem vagyok edző, de kívülről azt gondolom, úgyhogy ismerek jó pár edzőt, meg egy picit talán belekóstoltam az edző létbe, hogy látod az elejétől egészen a végig a férfi nőit, a problémákat, az előnyöket, a hátrányokat, mindent, hogy meg tudod azt fogalmazni, mi az, amivel őket egységessé tudod, tehát mi a legfontosabb edzői képesség, ami az kell, hogy a csapat működjön?
Hát egy nagyon nehezet kérdeztél, és valóban az egész vertikumot végigjártam, utánpótlástól férfi, valóban női utánpótlás, felnőtt csapatok, válogatott. Eto női csapata egy külön része volt nyilván, de semmivel sem különb egyébként, mint az összes többi, és ezt nagyon őszintén mondom, a világsztárokkal dolgozni, mint akár az utánpótlással. Minden csapatnál én azt gondolom a legfontosabb a hitelesség, hogy az edző hiteles legyen, és hiteles maradjon. Hogy mutassa önmagát, legyen őszinte. Mutassa meg a kvalitásait szakmába, hogy milyen, és mutassa meg az emberi értékeit, mutassa meg az erényeit, és nagyon fontos, hogy mutassa meg a gyengeségeit is. Az az edző, aki csak a tökéletességre törekszik, az előbb-utóbb a saját maga problémáival szembesül, és a saját maga, hát hogy mondjam, hibáiba esik, mert nincs tökéletes. Én nekem rengeteg tanárom példaképen volt, de senki sem akartam úgy követni, hogy én olyan akarok lenni. Én magam akartam lenni, nagyon sokat tanultam emberektől, de az az igazi testnevelő tanár, aki elindult Pécsről annak idején, az annak a fővonalait próbáltam tartani, legyen az bárhol. Női ifjúsági válogatott, felnőtt válogatott, férfi csapatok, női csapatok, és mindenhol próbáltam nem szerepet játszani, hanem az lenni, aki vagyok. Nyilván mindig fölnőni a feladathoz, szakmailag, ez az elsődleges, de azt mutatni, hogy én milyen vagyok, az nagyon fontos. Nagyon fontos volt az egész életemben az, hogy amit kitűztem célokat magamnak, hogy jó edző legyek, jó testnevelő tanár maradjak, az az ember, aki 35-40 évvel indult otthonról, és ahova eljutottam, az nagyon fontos, de maga az út, és ahogy eljutottam, az még fontosabb, az a legfontosabb.
A Pécsi Tudom Egyetemen vagy még előadó. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt is, hogy valaki elméleti síkon is ott maradjon a sportág mellett, vagy a sport mellett, ne csak gyakorlati, tehát ne csak a pálya mellett foglalkozzon, mert nagyon ösztönző lehet az, amikor van egy olyan tudományos háttered, ami nem stagnál, hanem mindig kapsz új információkat, vagy ha tanítasz, véleményem szerint az egy borzasztóan fontos tanulási folyamat, hanem a legerősebb, amikor tanítasz, mert ugye többféleképpen lehet tanulni. A legnehezebbje, vagy a leghatékonyabbja az, hogy tanítasz, mert akkor hitelesen kell elmondanod azt, amit gondolsz, és úgy kell adni, a többiek megértsék, ha nem értik, visszakérdeznek, és gyorsan becsapdázhatod saját magadat ilyen téren. Az edzői szakma az automatikusan jött a sportoláshoz után, vagy már szerettél volna már közben is, úgy érezted, hogy szeretnél majd egyszer edző lenni, vagy ez ilyen organikus folyamat volt, vagy csak úgy jött az egész, mert nagyon sokféle edzői pálya van, hogy belecsöppen valamiben, és akkor rájön, hogy ez ő, és ez az ő útja van, aki megtervezi, és aztán mégsem biztos, hogy az övé, de van olyan is, akinek minden összeáll, és végül jó edző lesz úgy, hogy meg is tervezi.
Igen, az első részére, a gondolatmenetedre ott kezdeném, a mai napig imádok tanítani. Tehát nagyon-nagyon szeretek valamit elmagyarázni, nagyon szeretem látni azt, hogy az a magyarázat sikerült-e, valóban milyen visszajelzések vannak, és ez egy, hát főleg az utánpótlásban, ez egy nagyon őszinte szakma, tehát amit az ember megtanít, azt kapja vissza, vagy még azt se. Ilyen vagy olyan oknál fogva.
Mert mármint ezt a kézilabdásokra
mondod? A kézilabdában, de akár a másik szakom egyébként földrajz. Imádtam a földrajzot világéletemben, de ott is, amit az ember elmond, lead anyagot, az a minimum, hogy azt tudja. De nem biztos, hogy egyérthetően mondja el, nem biztos, hogy az az adott közegbe, hát hogy mondjam, fogékonyak rá a gyerekek, és hát ugye az senkire gondolja, ha mondjuk visszamegyünk a kézilabdába, hogy én a felugrásos kapura lövést gyakoroltatom, elmondom, gyakoroltatom, és az úgy lesz. Hát akkor ez a legkönnyebb benne.
Akkor ott én is tudnám csinálni bármelyik sportágban.
Ugye utána ott a hibát javítani, és a hibából megfelelő utat találni, hogy mi vezet ahhoz, hogy ez legközelebb ne legyen hibás, vagy kevésbé legyen hibás, és megtalálni azokat a gyakorlatokat, azokat a módszereket elméletbe, gyakorlatba, hogy mik vezetnek ahhoz, hogy ez sikeres legyen.
Úgy, hogy jól mondtad a hibát, amúgy erre majd térjünk
igen,
vissza.
Igen, ugye egyébként egy nagy problémája a magyar oktatásnak, hogy mi hibát keresünk, és arra próbálunk fókuszálni. Tehát ugye a magyar oktatásban az irdatlan lexikális tudás megkövetelése mellett talán a legnagyobb problémák egyike, pedig kiváló tanáraink és kiváló egyetemeink vannak, hogy azt keresik a tanárok, hogy a gyerekek mit nem tudnak.
Ebbe szerettem volna belekérdezni, mert hogy említetted a hibát, és erről van egy elméletem, hogy szerinted mi a hiba amúgy? Mit jelent az, hogy valaki hibázik? Megmondom, mire gondolok. Igen. Körülbelül, hogy maradjunk a vízlabdánál, aztán picit jobban értek, mint a többi sportákhoz, hogy vannak olyan mozdulatok, amik gyerekkorban hibásnak tűnnek. Úgy lő, úgy véd, úgy úszik, úgy ugrik. Viszont idővel lehet, hogy az erőssége, mert hogy nem hiba, az csak másképp csinál. Tehát a végeredmény tud ugyanaz lenni, tehát eltalálja ott, ahova, amit megcéloz, odaugrik, ahova a labda jön. És mondjuk ezért vannak különböző stílusok is, úszás is, lövés is, védés is. Nagyon-nagyon nehéz lehet a hibát úgy azonosítani, hogy az valóban egy olyan hiba, amit valamilyen szinten korrigálni kell, és nem pedig egy adottsága vagy egyénisége annak az adott sportolónak.
Ez abszolút így van, és a maga a hiba az soha nem probléma. Ha egy edző hibát lát, azt megfelelően kell kezelni. Azt el kell tudni mondani a gyereknek, hogy ezért és ezért hibáztál. Vagy azért, mert még nem vagy azon a szinten, vagy azért, mert abban a szituációban rosszul döntöttél, rosszul alkalmaztál. És utána a hibajavítás ott kezdődik igazából egy tanárnak vagy egy edzőnek, a munkája és maga az egész szerepe ebbe a folyamatba, hogy hagyja ezt a úgymond hibás folyamatot egy bizonyos szintig, vagy rájön, hogy hol kell, hol tud belenyúlni, és hol tud ezen alakítani. Én mindig azt szoktam mondani, hogy soha ne féljenek a gyerekek a hibától, vagy az, hogy hibázás, hibázni fogok. A probléma akkor van, ha kétszer-háromszor ugyanazt a hibát követik el, azért, mert nem figyelnek. Mert figyelem miatt, vagy nem megfelelő motiváció miatt hibáznak. De ugye hát az a dolgunk, főleg aki az utánpótlásban dolgozik, hogy ezeket a hibákat egy észrevegye, kettő pedig adjon egy olyan utat, olyan opciót, olyan mankót, hogy ez a hiba lehetőség legközelebb minimálisra redukálódjon. De ha azt nézzük, hogy a mai modern sportban egy bizonyos mozdulat végrehajtása minél rövid időn belül, minél hatékonyabban menjen, ez a siker egyik titka, akkor a döntésképesség, hogy bizonyos szituációkban melyik gyereket állítom oda, aki képes dönteni. És az az edző feladata, hogyha azt a gyereket rakja oda döntésszituációba, aki a három opcióból egyet se vesz észre, az az edző hibája, nem a gyerek hibája. Ugye csapaton belül, nyilván csapatsportágról beszélünk, mindenkinek megvan a szerepe. Ne akarjon se többet, se kevesebbet. De ott, azon a poszton, az ott az övé legyen. Ez az edző feladata. És ugye számtalanszor látjuk, halljuk az edzőktől, testnevelőktől mérkőzéseken, hogy hát én megmondtam, miért nem csinálod. Hát az a világ legegyszerűbb dolga lenne, hogy Nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert én egy középszintű kézilabdázó voltam, NB1-be. Szóval se észrevenni nem lehetett, ha ilyen ott voltam, ha nem. És elég hamar rájöttem, hogy a tanulás...
Ezt magadon érezted?
Ezt én magamon éreztem, igen. Pécsen olyan közeg volt, igen. Nagyon inspirált a Pest nevelő tanárom.
Igen. Ez nem baj.
Persze.
Azért már az nem baj, hogyha olyan vagy, hogy... És ne érts félre, hogyha nem veszik észre, hogy ott vagy, vagy nem, az nem baj, mert sok olyan van, akit azt veszek,
igen.
Bárcsak ne lenne ott.
Igen. És de az, hogy kell, úgy mindig azon gondolkodtam, hogy most volt ez a helyzet, ezt most azért nem tudtam megcsinálni, mert nem voltam elég ügyes, vagy nem voltam elég erős, vagy gyors, de úgy megvolt a fejemben, hogy kellett volna, csak nem tudtam megcsinálni, és akkor kézenfekvő volt Pécsen egy földrajz testnevelés szak, meg ott az edzői szak, és akkor már is én 16-17 éves koromban elhatároztam, hogy hát, meg akkor még nem is nagyon díjazták, hogy az élsport mellett valaki egyetemre járjon, és akkor az nekem nagyon komolyan megadatott. A Pécsi Sportiskolába ott elkezdtem tanítani bele a mély vízbe, és akkor ott hát lubickoltam ott az utánpótlás csapatokba, úgy értve a lubickolást, hogy dolgozni, tanítani, egyetemen is ott, mikor végeztem, megtisztelő volt, hogy szóltak, hogy óraadónak ott maradhatok, tehát ebbe lubickoltam, úgyhogy ez a közeg nagyon-nagyon vonzott, és akkor én azt gondolom, ez a mai napig tart nekem.
És említetted, hogy már a kezdetek kezdetén utánpótláskorról akkor kezdtél el dolgozni, és adja a kérdés magát, ugye most a nekem vagy.
Igen.
Most is utánpótláskorról akar dolgozni, de ők már azért tudnak kézzelabdázni, mikor oda kerülnek hozzátok. Mi a különbség, amit látsz, mert most már azért néhány évtized alatt össze tud gyűlni egy óriási tapasztalati egység. Mi a különbség az akkori felvevő, befogadó, akik elkezdtek vagy tanultak kézilabdázni, és a mostaniak között, ami esetleg markánsabb és nagyobb kihívást jelent, mint akkor, vagy teljesen más, hogy kecsen, mint akkor.
Teljesen más út vezet a mai gyerekekhez, mint 1987-ben, amikor elkezdtem dolgozni. Ugye a mai technika, a mai sport, a mai világ minden 2-3-4-szeresére felgyorsult, a lehetőségek is. Ugye akkor egy testnevelő tanár edző volt minden. Ő volt a kapusedző, az erőléti edző, a gyúró, most nyilván idézőjelben mondom, és maga...
Pszichológus, pedagógus.
Minden ő volt. Most van minden, hála Istennek egyébként, mindenre van lehetőség egy-egy csoportnál, hogy külön területekre szakemberek, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Én ezt Győrbe tanultam meg, hogy hála Istennek azok az emberek, akik a kollégáim voltak, az erőléti edző, a videóelemző, a másodedzőm, azok bizonyos területeken jobbak voltak, mint én. És én erre elég hamar rájöttem, hogy erre nem féltékenynek kell lenni, hanem büszkének, és behívni arra a csapatba, ahol én dolgozom, és amit vezetek, és akkor így sokkal több leszek, meg az egész teljesítmény összeadódik. Viszont elment afelé is ma a világ, hogy maga a szakma, és maga a tanítás, a tudás átadás, az egy picit úgy lejjebb került, úgy ezen a létrán, úgy a fontossági sorrendben. Mert a kézilabdának, a vízilabdának, a kosárlabdának, az edzésnek dominánsan 80-90%-ba a szakmáról kellene szólni. De azáltal, hogy ennyi úgymond terület bejött, még egyszer nagyon helyesen, a különféle mérésektől kezdve a különféle területek szakembereinek, egy-két edző egy picit oda menekül, hogyha elfogy valami tanácsa, nincs hozzá türelme, nincs hozzá tudása. Nagyon komolyan kellene, én azt gondolom, a magyar sportban mentor edzők szerepét egy kicsit, hát hogy mondjam, jobban képbe helyezni, hogy az utánpótlás edzőknek is lehessen kérdezni, hogyha elfogy a tudományuk, vagy a kezdő edzőknek lehessen olyan tapasztalt edzőkhöz, mint nekem annak idején mondjuk volt a Mocsai Lajoshoz szerencsém, de azért, mert összeszedtem a bátorságomat, fölvettem a vonalas telefont, és fölhívtam, aki ott Lemgóba akkor kint edzősködött, és megkérdeztem, hogy hát lenne itt Pécsen 3-4 ilyen teljesen, hogy mondjam, elmebeteg edző, aki kimenne Lemgóba az 1002-es ladával edzést látogatni. Aztán csönd volt a vonal végén, és mondom most izé, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy hála Istennek, hogy valakinek eszébe jutott. Ez akkor így működött, most pedig egy picit úgy átalakult minden, és ezek a természetes dolgok, meg ezek a nagyon ilyen naturális dolgok hiányoznak. Egy mai gyereket, visszatérve az alapkérdésre, teljesen másképp kell ma megközelíteni. Ha el akarom nála érni azt, hogy védekezzen agresszíven, vagy mondjuk lőjön úgy kapura, hogy én szeretném, mint ahogy a 80-as évek végén kellett. Sokkal másképpen kell a személyiségéhez menni, mert teljesen más hatások érik a gyereket egyébként a kézilabda edzésen, vagy a sportban, és főleg a sporton kívül.
Sportolók kedvencei a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Sportolók slágerlistája.
A színeket, ha nem leled, s az életed szürkén éled, csak higgy nekem, ha téged is bánt, én is pont így éltem. Nézd, a súly leránt, de lép tovább, soha nem kell félned már. Ez az út, s ez a világ, amit álmodtál. Lásd a csodát!
Rádióban. Sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Danyi Gábor, kézilabda mesteredző a vendégünk. Gábor, két vonalon indultunk el. Egyik az edzőket hoztad elő, hogy egyrészt az a rengeteg segítség, amit kapnak más szakágaktól a technika változásával, mennyiben erősítheti és mennyiben gyengíti az edzőket egyben, másrészt ugye a gyerekeknek a bevonása. De picit maradjunk még akkor az edzőknél, hogy erre amúgy egyáltalán nem gondoltam, hogy az, amit kapnak az edzők segítségként, akár a technikától, akár más szaktörletektől, hogy ez egy picit kiemeli őket, tehát kiveszi őket, magukat az egész folyamatból, tehát sokkal kevesebbet tudnak ezáltal saját magukból adni a csapatnak, a gyereke, már nem gyerekeknek, a versenyzőknek, a játékosoknak. Mi veszi ki így el? Tehát, ugye említetted, hogy egy edző ide menekül, akár lehet, hogy statisztikára gondoltál, vagy elküldi őt pszichológushoz, vagy elküldi őt máshoz.
Abszolút erre gondoltam.
Hogy így viszont nagyon-nagyon nehéz szerintem edzőként csapatot építeni, hogyha, tehát nem olyan, én, nekem most az az érzésem így, hogy ez kevésbé építi egyfajta edzői személyi kultuszt, ami jó értelembe véve, tehát amikor kinézel a partra, és már minden kötél szakad, és már nem bízol magadba, és már nem úgy megy a meccs, és érzed, de kinézel a partra, ott áll az az edző, aki neked az édesapád,
a mindened,
a példaképed, igen. És lehet, hogy nem okvetlen, de abban a sportágban biztos, hogy ő az atya úristen, hogy ez akkor nekem így úgy tűnik, mint egy picit elveszne. Tudod, hogy kinézel, és nem azt látod, hogy nem látod azt a segítséget, hogy ránézel, és na, ő itt van, és ő hisz benne, akkor mi ezt fogjuk csinálni, és meg fogjuk nyerni.
Ez teljesen jól látod, tehát ha csak vegyük egy nagyon egyszerű példát, van egy másfél órás edzés, mondjuk kézilabdában, abból az első 20 percet az erőléti edző tartja. Utána mondjuk jön egy kapusedző, aki ott még egy 15-20 percet dolgozik, és akkor marad az edzőnek 45-50 perce effektíve, amikor ő beszáll. Nyilván az edző akkor is ott van, és ott nyilván ott felügyel, vagy néz, vagy segít, vagy egyáltalán csak ott próbál inspirálni, de az edző szerepe az ugye nem csak ott kezdődik, amikor elkezdődik az edzés, nyilván meg amikor véget ér. De ezáltal úgymond a fő műsoridőbe is lecsökken a szerepe és a lehetősége. Mondok egy másik példát. Amikor Győrben voltam, ott 16 játékosból 15 világsztár volt, és mindenki válogatott volt, a hazai válogatott.
Ezt azért mondjuk el, hogy mindent megnyertél velük. Magyar kupát, magyar bajnokságot többször, magyar kupát többször, bajnokok ligáját többször, csak hogy nem úgy voltál Győrben, hogy ott voltál egy picit, hanem lényegében mindent megnyertél, amit meg lehetett nyerni.
De nem ez a lényeg.
De fontos.
Igen. És visszajöttek a világversenyről a játékosaim, akkor az a nagyon profán helyzet állt elő, hogy 5 napra rá bajnoki mérkőzésünk volt, és a 10-akárhány évből 8-szor vagy 9-szer biztos, hogy Fradi Győr volt, vagy Győr Fradi, ami az év meccse volt. Így van, az aztán a harakír, nem élet, halál, annál egy kicsit több. És a skandináv blokk, hogy úgy mondjam, az 5-6 fő, a skandináv, azok végigmentek, mert a kézilabdában norvég, dán, az mindig ott van végig. Tehát ez azt jelenti, hogy mit tudom én, 2 hét alatt játszott 8-9 meccset. Érzelmileg teljesen full motiváltak, és fizikailag pedig leharcoltak. Volt egy 2-3 fős csoport, ebbe franciák, németek voltak, akik ugye a feléig mentek, dobogó közelébe, olyan se ilyen, se olyan állapotban nem voltak, volt még egy-kettő csalódott volt, egy-kettő ilyen félig motivált, mert többet szeretett, tehát nyilván dobogon szerettek volna. Volt egy grupp, aki teljesen csalódott volt, mert ugye hülye az edző, miért nem játszotta, a szövetségkapitán nem játszotta, ráadásul leépül fizikálisan, te nagyon jól tudod, azért egy 2 hetes világversenyen, ott gyakorlatilag van egy edzésidő, jönnek a csapatok, tehát ott igazából edzeni nem nagyon lehet. Ráadásul terülj-terülj asztalkám, hát volt rá példa, hogy egy picivel több súlyjal jöttek vissza. És volt egy negyedik csoport, akik otthon maradtak, 2-3 fő, hát azok meg aztán szétdolgozták az agyukat, alig várták, hogy kezdődjön. Na most 5 napom volt arra, hogy ezt a 4 csoportot egy hullámhosszra hozzam. És akkor szóltam az előléti edzőnek, hogy figyelj, most te vagy a főnök. Mérjél, külön, differenciálva, ennek ennyi munka kell, annak annyi munka kell, én csak a taktikai részben, és ők dolgoztak, és ő szentül elhittem, vakon megbíztam benne, bennük, és így voltunk kiváló csapat. Tehát van a stábmunkának nyilván egy ilyen része is, de nyilván ez a felnőtt inkább a profi, a profinak is a legtetejére vonatkozik, de utánpótlásba, utánpótlás csapatoknál azért azt gondolom az edző dominanciája sajnos nem megkérdőjeleződik, de kezd egyre egy picit ugye háttérbe szorulni.
Pontosan ezt akartam mondani amúgy, amit most ilyen szépen kifejtettél, hogy az a fajta hozzáállás, hogy körülveszed magad jó hiszeműen a legjobb szakemberekkel a lehető legtöbb szakterületről, azért, hogy a versenyzők megértsék, hogy mi miért történik náluk lelkileg és fizikálisan, ahhoz egy mindenki része, hogy nagyon profi hozzáállás kell. Tehát mindenki föl tudja azt mérni, hogy ez azért van, hogy majd a következő meccset, meg a következő edzést, meg az követő edzés, és utána lépésről lépésre, hogyan jutunk el a bajnoki címig, a kupa döntőig, a nemzetközi, vagy a válogatottság, teljesen mindegy. De ezt egy felnőtt szerintem megérti, mármint egy felnőtt versenyző, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt, sőt, biztos vagyok benne, hogy ezt meg az utánpótláskörök nem értik meg. És ugye az, amit említettél előbb, hogy ez a vezetőedző dominancia nem jön ki. Tehát szerintem a gyerekeknek még nagyon kell az egyszemélyes vezetés, hogy ők egyszemélyhez kötődjenek, és ezt a fajta profi szemléletet valahogy meg kell velük tanítani, de ahhoz bent kell, hogy maradjanak addig a sportágban, hogy eljussanak a felnőtt korig, amikor már igazán ezt gyakorolni is kell, mert addig, hogy valaki azt csinálja a pályán, amit mond neki az edző, meg ügyes, meg tehetség, ez egy dolog. Szerintem ez még a játék része mindig. Ez még a profizmushoz nálam még nincs annyira köze. Ez még csak, hogy szereti azt csinálni, amit csinál, és nem gondol arra, hogy ő nem tudom, mennyit akar ezzel keresni, vagy hogy csak azt csinál, ami az ő feladata, hanem ők még játszanak. És ebbe belrakni nagyon sok szakembert, lehet, hogy ők még nem is értik, csak így kóstolgatják a pszichológiát, ha nem tudom, az élettant, a magyarázzák nekik, hogy hogyan kell különböző táplálékkiegészítőket szedni, fehérje, szénhidrát, akármi. Őket még mindig a játék érdekli, és mindig az érdekli, hogy a vezér mit mond. Aztán, hogy ez így egyre halad előre, ott már ugye van egy olyan taktika, ott már érzik ennek a súlyát, ott már felnőttek, ott már pénzt akarnak keresni, ott már jobban értik talán annak a lényegét, hogy ez egy óriási csapat, rengeteg jó szakemberrel, és mindenki csinálja azt, amit csinál, és tanít már kevesebb az érzelem is benne. Tehát, hogy így, ahogy így elején nagyon sok az érzelem, én úgy érzékelem, és a végén ez így kopik ki, ott már csak feladat kiosztása, meg feladatrendszer. Legalábbis így, amit elmondtál.
Teljesen jó vezetted le. Tehát azért nagyon-nagyon fontos ugye egy utánpótlás edző, az a minden, az edzésen, amit ő mond, megkérdőjelezhetőség nélkül megcsinálom, feltétel nélkül. Ha gondom van, mert rossz jegyet kaptam, elmondhatom neki. Ha nem úgy tanulok, mert ugye ez egy nagyon-nagyon fontos eleme az egész utánpótlás nevelésnek, hogy ne csak a sport, hanem a tanulás, és ez az egész egységet képviseljen, az a fajta nevelés, aminek a tanulás, és az a fajta összhang, hogy legyen sport, és legyen tanulás, mert legyen egy karrier utáni életpálya modell kép is, amit egy 10 éves gyerek nem fog föl. Hogy erre majd csak 10-15 év múlva jössz rá, hogy miért papolt neked az edző, hogy nem leszel csapatba, hogyha lesz kettesed, vagy hármasod, vagy mindegy, milyen szabályokat állítunk föl, de ha azt nem csinálod meg, és akkor nagyon haragszanak rá. Én nagyon büszke vagyok Győrre is, de legalább olyan büszke vagyok, hogy Pécsen volt olyan egyetemi csapat, NB1-be játszottunk, fiúkkal, lányokkal, mindenki diplomát szerzett. És a mai napig olyan hálásak nekem ez miatt, jog, közgazdász volt, tanul, TTK, BTK, mind, még orvosi, pedig aztán az nem gyenge volt, aki az orvosi mellett is tudott úgy sportolni, hogy ez legyen. Na most az edzőnek ezeket az edzésgyakorlatok mellett az összes többi részt, ami néha fontosabb, mint a szakma, ezt képviselni kell. Na ez nincs meg ma. Hogy elmondja, hogy hogyan étkezzél, hogyan, miért húzzál sapkát novemberbe, edzés előtt, meg edzés után, miért fontos, hogy edzés előtt ott legyél már 10 perccel, miért fontos az, hogy 10 perccel edzés után még nyújtsál, mert ez most lehet, hogy nem most, de 20 éves korodra, meg 30 éves korodra pláne, 1-2-3 sérülés után meg elengedhetetlen lesz, hogy hozd magad olyan állapotba, hogy legközelebbre. Tehát ha ezt nem tanítjuk, nem mondjuk meg, nem mutatunk példát, Nekem fix a ideálom, hogy az edzőnek, hogyha tudom, 10 kilóval több fölöslege van, az baj. Most nyilván a korral, meg hát nyilván senkinek nem kell kockás hassal oda menni, de egy edző, egy testnevelő tanárnak példát kell mutatni. Hogy mutat példát? Hát a megjelenésével. Én ezeket az alapértékeket hiányolom talán a mai világból a legjobban, és azt az őszinte személyes bizalmat, kapcsolatot, ami volt úgy a 80-as, 90-es években, és abból sokkal kevesebb lehetőségünk volt a tudomány, a technikával, a korral haladni nyilván, és nem lehet a kettőt összehasonlítani, de ez a mostani világ, ez sajnos e felé megy. Vagy nem tudom, hogy sajnos, vagy nem sajnos, de biztos, hogy ez ebben nagyon komoly különbség van.
Danyi Gábor, kézilabda mesteredző a vendégem. Most lényegében arról beszélgetünk, ha jól értem, azt hiszem, hogy jól értem, hogy...
Remélem én is.
Igen, hogy mindent meg akarunk adni már a legelső pillanattól minden területen a gyerekeknek. Hogy akkor ez most nem jó?
Az aránya nem jó. Hogy eltűnnek azok a dolgok, hogy meg kell valamiért küzdeni, meg kell valamit érdemelni, ki kell érdemelni. Nagyon sok minden természetes a mai gyerekeknek, a mai világban, a mai sportban. Nagyon sokáig próbáljuk őket a komfortzónájukon belül tartani. Holott a sport nem arról szól. Holott elérkezünk nagyon korán oda, hogy ki kell lépjél a komfortzónádból. És nem csak azért, mert nem kapsz levegőt, vagy mert nem bírod kinyomni a súlyzót, hanem azért, mert olyan állapotba kerülsz, ami nem a tiéd, hanem a sajátod. És ott is meg kell, hogy felelj. Na most ez egyik oldalon mi ezt elvárjuk, a másik oldalon meg megadunk nekik mindent.
Ne kerüljenek ki a komfortzónájába.
Igen. Tehát valahol ugye a rendszer egy picit ilyen kontraproduktív.
Hát akkor viszont itt a nagyon nagy varázslat, hogy ezt kell valahogy nagyon jól összerakni, hogy valóban ezeket az arányokat hogy állítsd össze most, hogy említetted. Ugye, hogyha valaki zavar a vereség, nagyon nehezen dolgozza fel, az szerinte, de szerintem egy gyerekkor vagy vereséget, főleg, hogyha egy gyerek ilyen kompetitív beállítottságú, nagyon nehezen dolgoznak fel alapból, de hát az csak úgy tudja gyakorolni, hogyha jó sokat elszenvedi, jó sokszor elszenvedi a vereséget, és ezt úgy megtanulja. Hát a gyerek nehezen tudja kezelni a vereséget, akkor egyből elviszük egy szakemberhez, hogy megtanítsa vele lelkileg ezt valahogy kezelni, vagy mentálisan ezt, ezen túl tudja magát tenni. De akkor lényegében arról, amiről beszéltünk, az van, hogy visszatesszük őt a komfortzónába minél gyorsabban. Tehát nem hagyjuk kívül rajta, tehát a komfortzónán kívül, hogy küzdjön meg azzal az érzéssel, hogy a következőre merjen odaállni, legyen okosabb, tanuljon az előző vereségből, és már, hogyha újra vereség jön, akkor elfogadja azt, hogy vagy már kevésbé hasson rá, de ha nyer, akkor se vesse el a súlykot, tehát hogy akkor is valahogy próbáljon egyensúlyba kerülni. De ezt nagyon jó, hogy mondtad, mert én erre viszont eddig nem gondoltam, hogy ebben az esetben a kevesebb sokkal több lehet. Tehát úgy értem, hogy a minél kevesebb szakmát tolunk a gyerekekre.
Igen. Ugye itt most egy olyan, hála Istennek, olyan vizekre vesztünk, stílszerűen a víznél maradva, hogy mondjuk jön egy kudarc helyzet, egy vereség vagy győzelem, és azt hogyan értékeljük? Az rajtunk, szakemberek, meg a sportvezetésen múlik. Tehát az, hogy van vereség, az egy teljesen normális és elfogadottnak kellene, hogy legyen. De mi sem a vereséget, sem a győzelmet nem tudjuk megfelelően kezelni.
Mármint a mi az kik vagyunk?
A mi, én azt gondolom, most nyilván én a kézilabdát...
Edzőtársadalom,
igen. Tehát csak most mondok egy példát. Hála Istennek, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és büszkeség, hogy mondjuk leány szinten rommá verjük a világot utánpótlás szinten. Tehát nem is érti a világ, hogy lehet, hogy a ifi junior korban csak magyar aranyérmek voltak világéletét elmúlt 10 évben. Viszont amikor a felnőtt korba lépünk, akkor mindenki azt várja el ezáltal, hogy mindent megnyerünk, hogy ez az átmenet, ez teljesen zökkenőmentes lesz, holott tudva levő, hogy a 19 éves korból belépve a felnőtt korba, az egy teljesen más világ minden szempontból. A biológiai, a sportszakmába, életkorba, az életmód, amilyen ingerek érik a fiatalokat, férfiakat, nőket, bárkit, és evidenciával 16 éves korában megnyerte, 18-ban még megnyerte, még nagyobb arányal, holott nem ez a lényeg. Ha mi kikapunk, és a vereség mögé olyan címkét rakunk, mi edzők, sportvezetők, vagy aki az utánpótlásba dolgozik, de akár a felnőttbe is, hogy annak túlzott súlyt adunk, túlzottan megnyomjuk a ceruzánkat, ugyanígy a győzelemnek is, teljesen mögé bújunk, holott nem ez a lényege. Mondok még egy példát. Volt évekkel ezelőtt egy versenysorozat a kézilabdába, ahol az után U12-ben nem számolták az eredményt.
Most is így van. Úgy tudom, az utánpótlásban.
Akkor...
Kivéve a szülőket, ők számolják.
Itt mindenki számolja. Tehát az a sportrendezvény, ahol nem számoljuk az eredményeket, és nincs tét, az nem ér. Tehát az rossz, mi azt keressük, hogy bizonyos helyzetekben mutatkozzon meg, hogy melyik gyereknek mi az erénye, és mi a hátránya. Utána tudjunk rá reakciókat adni, tudjunk mankot, segítséget adni. Na de úgy, hogy nem teszünk mögé célt, hogy na most a győztes, a vesztes, aki többet dob, az a győztes, aki kevesebbet, az a vesztes, csak az nem mindegy, hogy utána ezt hogy értékeljük. Hogy na hát ez az edző, vagy ez a gyerek alkalmatlan, mert kikapott, vagy mert ebből világbajnok lesz, mert győzött. Tehát itt nálunk ebbe van a probléma, holott a győzelem, meg a vereség, az néha nagyon-nagyon pici választja el, néha nagyon sok választja el. De azt tudni kell értékelni, és tudni kell reagálni rá, és soha nem szabad. Hát azt gondolom, te is nagyon, nem tudom hány számtalanszor itt világversenyeken, olimpiákon tudtad egészen más oda menni valahova úgy, hogy úristen, csak ne kapja ki, vagy ma győzni fogunk. A kettő közt óriási különbség.
Hát, ha csak ne kapja ki, általában akkor kikapsz.
Akkor kikapunk, persze, akkor kikapunk.
De én azt figyeltem már amúgy, és saját magamon, hogy ha játszani akarok, akkor nagy baj nem érhet. Uh-huh. Mert akkor benne van az is, hogy nyerünk, az is, hogy kikapunk. De úgy is ki lehet kapni, hogy utána jól érzem magam. Tehát van ez a vereség, amikor azt mondta, hogy hát figyelj, kikaptunk, gratulálok.
Világos.
De hogy ez így, hát ugye, ez így rendben van.
Ugye erősül a sport. Én ma megtettem mindent, ennyire volt elég, ma beleadtam, kész. Ő ma jobb volt nálam, hát erről szól a sport.
De az utánpótlásban nem ez kéne, hogy legyen? Tehát ott még nem a játék a lényege az egésznek.
Annak kéne legyen 100%-ban a játék, és az a fajta tehetség, gondozás, fejlesztés, hogy a játékba, ahol minden megmutatkozik egy gyereken. Tehát az igazi énje, személyisége, tudása, reakciói, örömre, bánatra, minden megmutatkozik. Tehát a legjobb képet adja az edzőnek, testnevelőnek. Az egy dolog, a 8. helyen van, hogy most ez 52-24 lett, vagy 17-17 lett, tehát az eredmény, hanem az, hogy hol tart abba a folyamatba, amit maga az edző szeretne. És bizony, néha kell azt mondani egy győzelem után is, hogy figyelj, ez nem volt jó. Hidd el, most az, hogy mi nyertünk, de ez nem jó. És bizony nagyon sokszor van olyan mondva, figyelj, most kikaptunk, de jól csináltad. De adott esetben az ellenfél most még jobb volt, legközelebb is így kell csinálni, csak gyorsabban, pontosabban, és esetleg védekezésbe kell egész más csinálni. Tehát ez egy nagyon bonyolult, és itt ráhúzunk mindent a vereségre, és ráhúzunk mindent a győzelemre.
Ez nagyon rövid távú gondolkodás ilyen szempontból, mert ugye a következő meccset nyerjük meg, és csak ebbe gondolkozni, és a fejlődés odáig tart, hogy azt az egy meccset nyerjük meg, nem azon túlmutatóan, és amit említettél előbb, hogy utánpótlás korosztályban tarol a női válogatott szinte minden korosztályban, és a felnőttben azért ez megakad. Hozzáteszem, a felnőttben arra átlépés tényleg éges föld a kettő között, tehát lehet ott a világ legjobb játékosa sokszorosan az utánpótlás válogatottba, ahogy bekerül a felnőttek közé, más a fizika, tehát sokkal erősebbek, rutinosabbak, más a lövőerő, más a védekezés erő, más, hogy fogják meg őket. És az a pszichikai terror idézőjelben, amit megkap ő a pályán az ellenféltől, vagy akár a saját csapatától is, azt is azért ki kell bírni, meg hozzá kell szokni, hogy egyrészt tudja, hogy ő kisebb és fiatalabb, és ott vannak a nagy nevek, a nagy rutinos játékosok, akik azért tudnak egy olyan fölényességgel mérkőzést elkezdeni, hogy a kis fiatal tehetség az már abban megtörik.
Ez így van.
És még csak labdához se kell, hogy érjen. Akkor mit csinálnak jobban külföldön, hogy ők az utánpótlásban nem, gondolom nem engedik el, mert ott is azért valamilyen fontos, hogy bent tartsák a gyerekeket, és valahogy motiválniuk kell a gyerekeket. Mi az, amivel bent tartják őket szerinted, vagy tudomásod szerint, aminek köszönhetően ők jobbá válnak felnőtt korukra?
Nem raknak olyan címkét például egy-egy utánpótlás világverseny mögé vagy rá, mint például mi. Tehát magyarul nem értékelik se túl, se le, se föl, se le az ott elért eredményeket. Hanem azt nézik, hogy korosztályonként hány gyerek tud följebb lépni, és tagja lenni majd a felnőtt válogatottnak. Egyébként az egész utánpótlásnak, én azt gondolom, nevelésnek a legfontosabb ismérve. Hány tehetséget tud produkálni az adott utánpótlás bázis, majd az adott első csapatnak, vagy válogatottnak. Az, hogy mellette milyen eredményeket ér el, az az úton egy jó visszajelzés lehet. De nem ez a döntő, nem ez a legfontosabb. Ezen kívül ugye nagyon sok skandinávval dolgoztam együtt, a szakmába nagyon-nagyon sok mindenben nem voltak olyan szinten, mint a magyar gyerekek, vagy a magyar utánpótlás, vagy a magyar felnőttek. Viszont gondolkodásba, életmódba, szemléletbe, mondok egy példát. Van egy edzésgyakorlat, hogy indításos gyakorlat, előre dobják a labdát, megkapja, aki kihagyja, mondtam, az fut egy sprintet büntetésből oda-vissza. Ez egy ilyen tipikus alapgyakorlat, hát hogy is mondjam, még az a porosz vonal, amiben én nőttem ismeres föl, igen, és akkor elkezdtük ezt a gyakorlatot, és akkor mellém jött az egyik norvég játékos, nem titok, a Stine Oftedal, és mondta nagyon kultúráltan, hogy Gábor, értjük, hogy motiválni akarsz, inspirálni bennünket, hogy figyeljünk oda, hogy lőjük be a labdát, és legyen gól pontosan, mert ha nem, akkor futni kell, de nálunk Skandináviában a futás nem büntetés. Tehát mi úgy nőttünk föl az óvodába, az iskolába, hogyha szóba jött a futás, akkor nem negatív kontextusba. Mert ha kimentünk futni, az egészséges, kettő pedig elmagyarázták az utánpótlás edzőink, hogy futás nélkül nincs kézilabda, meg nincs sport. Tehát, és hogyha ezt megcsináljuk, akkor még csak az alapokat csináltuk meg, utána jön a többi. Tehát egész más, és egy picit ilyen, nyilván nem akarom ezt teljesen kibontani ilyen társadalmi dolgokba, de amit az ember otthon hall, az iskolába hall, azok a legfontosabbak. Utána lemegy még az edzésre, apa, anya otthon, az iskolába a nevelő, az edző, a testnevelő, és a szakágiba ezek szerint fogja élni az életét, ezek az alapelvek szerint fogja élni az életét. Most az egyik helyen megbillen ez, akkor már nem, és azért a skandinávok mondjuk, és nyilván nem misztifikáljuk őket, mert ez Skandináviában működik. Meg abba, hogy mondjam, abba az életmódba, abba a szociális hálóba, ami ott van. Nekem például a meccs utáni értékeléseknél, egy bajnokok ligája mérkőzés után azt mondták a skandinávok, hogy Gábor, légy szíves, rosszat ne mondjál. Nyíltan, ne, ott mindenki előtt rosszat ránk ne mondjál. Hát mondom, gyerekek, hogy értékeljelek benneteket? Hát csak meg kell mutatni, tehát nem abba a kontextusba fogom rakni, hogy hú, hát ez milyen dolog, meg hülyék vagytok, vagy mit tudom, hanem hogy mondták, hogy nem. A francia maggal ott egy taktikánál, mikor elmondtam, hogy mi lesz, ha nem kérdeztem meg a véleményüket, megsértődtek. Mert ők meg úgy nőttek föl, hogy hát főnök, hát nem, meg se kérdezett, hogy mi a véleményünk, hogy hát ez milyen dolog. Ugye a magyarok pedig aztán a Görbic Anitánál tehetségesebb, szuperebb játékosan nem dolgoztam. Az Anita meg úgy nőtte, azt mondja, Gábor, hát amit mondasz, azt csinálom. Azt mondja, hát nekem ezt mondták itthon is, meg mit tudom én, meg hát belevitte a zseniét, nyilvánvaló. Szóval azért tudod, az, hogy az adott környezetben mi működik, az nagyon fontos, és nem szabad nekünk a skandináv stílust idehoznunk Magyarországra, mert mi itt élünk Magyarországon. Az itteni iskolarendszerben, az itteni családi, szociális hálóban növünk fel. Ehhez kell megtalálnunk a legjobbat. A skandináv stílus, a skandináv utánpótlás képzésből, ami a legjobb átvehető, hogy én azt gondolom, és ebből kell is tanulnunk, hogy nagyon sok csoportos foglalkozás van a páros 1-1-2-2-3-3-as kapcsolatokra, és az alap, a passzolások, a maximálisan jó fizikális, nekik ez az iskolájuk. Férfiak, nőknél ott is vannak 20 év a világ élvonalába. Nem tudnak 16 passzos taktikai elemeket, meg ilyen csiribú csiribákat, de amit tudnak, azt hétfő reggel 8-kor, meg vasárnap délután 4-kor is tudják.
Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Nemzeti Sport Rádióban.
Rohan az élet, nyomod a féket, játsz a némének, hogyha tudom, figyelj rá. Csak az a lényeg, ahogy a szívem remeg még tőled ide bennemben. Hátunk fekve múlnak el a hetek, egy örvény vagy, amelybe veszek vele. Átvirrasztott éjszakák és napok, soha nem azt kapom, amit adom.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Dani Gábor, kézilabda mesteredző vendégem, nagyon érdekes dolgokat mondasz, és nagyon visszacseng nekem még a sportolói múltamból, mert ott is tök érdekes, mert az igazán jó játékosoknak nem volt óriási a repertoárjuk. De ami az az 1-2-3, ami volt, azt mindig tudták hozni. És ezt tudták váltogatni, hogy nem volt az, hogy ez mindent tudott lőni, meg mindent tudott blokkolni, mindenhonnan el tudta lőni, mindenhova tudott passzolni, ez nem volt. Ott az volt, hogy tudtad, hogy ezt fogja lőni. A kérdés az, hogy időzíti azt, tehát mikor fogad le, mikor látja meg a lehetőséget, és valahogy mindig azt a lehetőséget, azt a részt találta meg, amikor ezt meg tudta valósítani.
Na azért volt ő világklassz, és így van.
Igen, tehát, és ezért tűnik olyan rémetszerűnek a jó játékosnak a játéka, mert ő semmit nem csinál, csak lövje a jobb lapossal, tehát meg ő semmit nem csinál, csak pont beugrik oda.
Csak pont, igen.
De hogy ő mindig akkor csinálja meg, és mindig úgy csinálja meg, és amúgy nem nagyon hibázik ebbe.
Így.
Hát ez viszont csak gyakorlás kérdése ilyen szempontból. Viszont nálunk azért a legtöbb sportágban, ugye utánpótlás szinten, ott azt tanítják, hogy mindenki játszon még mindent, tehát mindenki csinálja meg mindent. Szerintem ez nem rossz irány, mert nem mondom megint, csak nem edzői szempontból mondom ezt, de az jó, hogyha belátják a pályát a játékosok ilyen szempontból, és érzik, hogy kinek mi a feladata, aztán majd később ez tisztul, és mondjuk mire hozzátok kerülnek, akkor azért már ott gondolom, hogy ott már azért mindenkinek megvan a saját pozíciója.
Megvan a saját pozíció, így van, és próbálunk, de nagyon jól mondod, tehát ott is, tehát 2-3 posztot el kell tudni játszani készségszinten mindenkinek. Na most ezt, hogyha nem ismertetjük meg általános iskolába a gyerekekkel, egyébként egy nagyon komoly és egy nagyon nagy szelete, én azt gondolom a magyar sportnak jelen pillanatban az általános iskolás testnevelés, az ott levő testnevelő tanárok hiánya, és a főleg alsó tagozatban senkit nem megbántva, de az a fajta, hát hogy mondjam, rend, stabilitás, és az a fajta szemlélet, az én azt gondolom nagyon-nagyon hiányzik. Én, ha visszagondolok, mi azt választottuk Pécsen, a pécsi sportiskolába, hogy 12 éves korba választottak a gyerekek sportágat. A 12 éves korig mindenkinek kötelező volt atletizálni, úszni, mert bocsánat, az úszást kellett volna legelső, tehát úszni mindenkinek.
De nem miattam, mert...
Nem. Ez a, egy, a szülők felé egy óriási nagy biztonságérzetet adott,
igen.
Kettő pedig a keringésnek a legjobb megalapozása. Atletizálni, tornázni kellett, és a kézi kosár focit mindenkinek kötelező volt kipróbálni. És mire eljutottak 12 éves korig a gyerekek, addigra jött az, hogy a testnevelőnek volt egy véleménye, hogy te fiam, te vagy lányom, te ebbe vagy a legalkalmasabb, a legtehetségesebb. Nagyon fontos volt nyilván, hogy a gyerek mit akar, meg a szülő mit akar. Ez legtöbbször azért találkozott, és 13 éves korba kezdődött el a sportági szakosodás. Én megmondom őszintén, ennél jobban nem találkoztam. Manapság, hogy lejjebb megyünk, óvis, nem tudom én mi, vannak az úszás és a torna nyilván kivétel, mert ott nagyon korán kell specializálódni, különben nem lehet odaérni. De hogy minél több inger, minél több hatás érje egy fejlődő gyerek szervezetét, koordinációra, a különféle fizikai hatásokra, a legjobb az, hogy minél több mindent próbál ki.
Olyannyira adok igazat neked ebben, hogy még annyival kiegészíteném ezt, hogy egyrészt, hogyha ilyen multisport jellegű múltja van valakinek, tehát a versenyzőknek, vagy akár a gyerekeknek, ne beszélünk versenyzőkről, csak sportolókról, utánpótláskorú sportolóktól, kevésbé lesz sérülékeny, mert ugye nem csak egy izomcsoport edzés, azt nem csak ilyen rutinszerűen ugyanazokat a mozgásokat csinálja. Ha visszaemlékszem még a felnőtt koromra, és már akkor azt gondoltam, hogy már mondható vagyok profi sportolónak, de ha kitöréseket kellett csinálni, akkor azért az nagyon nem jól esett másnap. Tehát akkor igen. Tudott izomlázam lenni, vagy húzóckodni. Tehát, hogy teljesen más
teljesen
mozgást csinálni.
Teljesen beállt egy specifikus. Igen, igen,
és
igen.
Saját magamon nevettem a végén, hogy nem hiszem, hogy állítólag én profi sportoló, vagyok egy élsportoló, és egyszerű gyakorlatoktól izomlázam lesz. A másik, ennek a multisport tevékenységnek a lényege szerintem, hogy ha egy gyereket agyon terhelünk egy sportággal, sokkal hamarabb kiégetjük őt. Tehát, hogy már olyan mennyiségű munkaórát teszünk bele, hogy egyszerűen kiég, mert megunja a 15-16-17 éves kor. Tehát mire odaig elér, hogy már na most akkor komolyodik a helyzet, és csapatot választok, és már válogatott is lehetek, meg még talán ebből meg is tudok majd egyszer élni, meg a hazámat tudom képviselni, hogy Isten valamilyen nemzetközi versenyen, addig lehet, hogy most már hány inger lesz a saját sportágat, de hogyha berakunk több olyan sportágat, ami kicsit színesebbé, érdekesebbé, és még segíti is őt, mert ugye különböző képességet tud elsajátítani, az sérülést elkerüljük. Ez szerintem egy nagyon-nagyon jó csomag lehet a gyerekeknek, de én azt látom, az edzők félnek ettől.
Abszolút. Tehát... Na, és nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad. Tehát, és visszacsatolnék, hogy mi a különbség. Tehát a külföldi utánpótlás nevelés, külföldi akadémiákon ők szándékosan beraknak a petanktól, a teniszen át, az összes többi olyan mozgásforma, ami más izomcsoportokat mozgat, teljesen más a figyelem, a koncentráció, elveszi attól, amiért ott van. Nálunk heti 8-9-10 edzés plusz mérkőzés, és mire 17-18 éves korra odaérnek, ahol a legmotiváltabb, a legnyitottabbnak kéne lenni, nagyon-nagyon sok gyerek kiég. És jön az a gondolat, hogy megyek edzésre, és nem hogy fölcsillan a szem, hanem rossz kedve lesz. És jönnek azok a félelmei, hogy úristen, ma mi lesz, mert megint. Tehát itt ebbe biztos, hogy változtatnunk kell. Ugye évek során bejött a TAO, ami egy óriási segítség a magyar sportnak, és hála Istennek, hogy van, és egy óriási mankó, de én azt gondolom, és nyilván ez az én véleményem, hogy egy pár éve egy picit nem abba az irányba megy a TAO és annak a felhasználása, ami ezt az irányt segítene, most amiről beszélünk. És sokkal több minden más ingert be lehetne vonni a gyerekek életébe, ezáltal kinyitni és még jobban vonzóvá tenni, hiszen a beszélgetés elején beszéltünk arról, illetve kérdezted, hogy mennyiben másabb akkor is a mostani. A mostani gyerek szabadideje arról szól, hogy a műszaki kütyük, a számítógép, a telefon, az egymással való kommunikálás csak és kizárólag telefonon vagy elektromos úton történik, vagy elektronikusan, bocsánat, holott volt régen, hogy lement az ember a grundra, elment focizni, elment fáramászni, vagy mit tudom én mit csinálni, cseresznyét lopni, ahol olyan dolgokat csinált, amit észre se vett, és mennyivel több lett tőle. Most bejön az akadémiára egy fiatal fiú, egy leány, és nem tud elesni. Nem, mert egy...
Egyszer.
Igen. Igen. És ez nem a gyerek hibája.
Így van.
Tehát ez nem a gyerek hibája.
Abszolút egyetértek ezzel. Erről meg az jut eszembe, amit mondtál, hogy ugye nekik sokkal több lehetőség van a kommunikációra. Tehát, hogy nem kell ahhoz találkozzanak, hogy ők beszélgessenek, vagy úgymond üzenetet váltsanak, de nekünk is több lehetőségünk van arra, hogy ebből őket kivegyük. Tehát nem ugyanazok a lehetőségei vannak az edzőnek, nem ugyanazok a létesítmények vannak, nem ugyanazok az eszközök vannak, és nem ugyanaz a sporttudományi háttér áll rendelkezésünkre, mint mondjuk 1986-ban, mert ott azért lényegesen ilyen szempontból könnyebb volt, mert nem volt választási lehetőség a gyereknek.
Így van, nem volt opció.
Mész, vagy ide, vagy oda, vagy iskolába, vagy edzeni, de ez az összes, mert hétfőn nincs adás, este a tévémacsi az csak hétkor jön, addig viszont el kell tölteni az időt, vagy még egyszerűbb, ha sötétedik, gyere haza. Ma már nem ez van. Ma már nagyon-nagyon széles a palettája a gyerekeknek, vagy a fiataloknak arra, hogy ők bármilyen interakcióba kerülnek másokkal, hogy ők úgy érezzék, hogy ők folyamatosan csinálnak valamit. Mert ugye csináljuk a sportot, csináljuk a nem tudom, most csináljuk a Facebookot, az Instagramot, a TikTokot, a Messenger, a csetelés oldalok, bármi. De nekünk is több lehetőségünk van arra, hogy őket ebből kiszakítsuk. Tehát sokkal több minden áll szerintem egy edző, vagy egy klub, vagy egy iskola rendelkezésére, hogy őket valahogy kimozdítsa ebből bármilyen motivációs eszközökkel. Tehát, hogy mi is tudunk számítógépeket adni nekik. Mi is tudunk olyan platformokat biztosítani. Mi is tudunk szép tornatermet adni nekik. És szerintem annyira demagóg az, és annyira zavar, amikor azt mondják, hogy bezzeg a mikorunkban még lementek foszlizni, de ti meg ezt csináltok. A gyereknek ebből mi a tanulság? Hogy nem érti. Hát jó, ti azt csináltátok, mi ezt csináljuk.
Nem tudja, hogy miről beszélsz.
Igen.
Nem tudja. Nincs összehasonlítás alap, semmi. Nem tudja elképzelni.
De így van. Nekünk is megvannak azok az eszközei, sportvezetőknek, edzőknek. Csak használjuk azt, hogy többet, mást többet máshogy kell fordítani a gyerekekre, hogy őket kimozdítsuk abba, hogy egyáltalán kedvet kapjanak ahhoz a sportolnak. Nem lehet az egy büntetés, hogy hát azzal megbüntetlek, hogy te sportolsz, mert amúgy meg, bocsánat, hülye vagy, hogy nyomkodod a telefonod. Tehát ha nincs neki jobb,
így van.
Mert nem tudunk olyan alternatívát
nem
neki adni.
Ez így van.
Úgy, hogy közben minden rendelkezésünkre áll. Tehát ki tudnánk őket mozdítani szerintem ebből, és vannak olyan jó példák, akik kimozdítják, és időben mozdítják ki, mert ugye nagyon fontos az első behatás, hogy mit szerettetsz meg a gyerekkel. Ha már kicsi kölyök korában adod neki a tabletet, a telefont, a bármit, még a sportolás előtt, neki adasz az elsődleges kikapcsolódás. Ha már a sporttal, és mondjuk a sport ad neki egy olyan első élményt, hogy jaj, de jó, hát itt a haverom, a barátnőm, tök jó együtt, jól éreztem magam, este elfáradtam, hogy ezeket meg nem tudja összerakni így a apró kockákból, hogy a nap végén azért fáradt, azért érzi magát jól, azért kevésbé beteg, azért tud jobban tanulni, azért van több barátja, mert nem, hogy lejár sportolni, de már találkozik először ezzel az élménnyel.
Igen, és most amit mondtál, ez egy fontos aspektusa lenne például a utánpótlás, meg az edzőképzésnek. Hogy ezt elmagyarázni az edzőknek, hogy tehát nem fekete-fehér. Tehát az valóban az nem hibatkozási alap, hogy bezzeg a mi időnkbe. Azt nem tudják elképzelni a gyerekek. Azt mi tudjuk, hogy nekünk milyen lehetőségünk volt, és tudjuk, hogy ma mi van, mert ugye mi átéltük az egészet. És az ne legyen hivatkozási alap, hanem alkalmazkodni kell ehhez a mostani, és úgy megkeresni a gyerekekhez azt az utat. Nyilván, aki 10-15 éve otthon használ dolgokat, annak, ha egyből azt mondod, hogy ez hülyeségé, akkor az nem az. Abból kell mutatni, hogy van egy másik út is, van egy másik lehetőség is. Adj egy pici teret abból, ami eddig volt, próbáld ki ezt is. Ha ez nem megy, próbálj ki mást is. És ez a fajta inkább pedagógia és empátia készség, ami legalább annyira fontos, mint a szakmai ismeret, a mai világban nagyon-nagyon komolyan kell, vagy kellene az edzőknek, testnevelőknek.
És akkor most talán erre rákapcsolódva, lehet, hogy az is egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy ez legyen a fő cél, az elsődleges cél minden olyan kiegészítő szakma irányából, akár pszichológus, akár mentáltréner, akár coach, bárki, mentor, teljesen mindegy, hogy ne a vereséget próbálják, a vereség érzetét próbálják csökkenteni a gyerekben, mert az megoldja majd ezeket, tehát neki ezt ki kell idézőbe szenvednie, hanem hogy irányba tartsák a gyereket a sporton belül. Tehát szerintem egy vereség nem minden esetben tántorít el egy gyereket a sporttól, mert lehet, hogy motiválja, hogy a következőt megnyerje. De mindenképpen az egy jó és fontos dolog, hogy érzelmeket vált ki belőle, hogy ő reagál arra, hogy ő kikapott. Az rosszabb, hogy nem reagál rá, mert nem is
érdekli.
Akkor rossz helyen van. De ha reagál rá, az jó, mert akkor ő, ott valami dolga van neki még azzal. De hogy ezek a kiegészítő szakágak, tehát a sportágat kiegészítő mentál, tehát amit előbb említettem, hogy a sport felé irányítsa őket, ne pedig abból próbálja meg megmenteni őket azok a kudarcokkal szem, amit neki meg kell, hogy én is meg át kell, hogy dolgozza saját magát. Tehát, hogy egységesen a más irányból, tehát az a fajta, hát mentálisan, se fizikálisan sem segítő foglalkozások, mint hogy nézem a képernyőt, és szándékosan mondom, ezt pedig nem szeretem, mikor ezt meg, mert a képernyőn sok minden van, tehát azon lehet tanulni is, hogy annak a hasznosságát próbálják egyrészt növelni ezek a szakemberek, másrészt próbálják őket elmozdítani a sport felé, hogy hát érted, hogy ne a sportágban mentsék meg, mert hogy nyersz, igen, meg megizzadsz, meg megsérülsz, mert hát oké, hát az élet is erről szól, hogy amúgy mindenre lefordíthatjuk azt, hogy mind a érhet vereség, mindenhol izzadhatsz meg, és mindenhol kell komfortzónán kívül létezni, egy párkapcsolatban, egy munkahelyen, egy közlekedésbe, tehát hogy senki nem butha. Ezért nagyjából kimozunk a komfortzónából.
Igen, és mindenhol van vereség, az abszolút, élet minden napjaiban, minden órájában, hogy lekésed a buszt, hogy nem találtad el, hogy mi legyen a vacsora, hogy mit kell venni a boltba, vagy bármi. Ehhez kell az a fajta, hát hogy mondjam, kompromisszumkészség, ami az egész életnek egyébként szerintem a mozgatórugója, az észszerű kompromisszumkészség, és megtalálni azokat az utakat, amik segítenek ennek a feloldásába, de te mondtad a vereség, de ugyanez igaz a győzelemre is.
Abszolút.
Hogy a győzelemnek az értékét is helyén kezelni, mert számtalanszor láttuk, hogy egy-egy győzelem az milyen irányba viszi, nem jó irányba viszi el azt, aki nem megfelelően kezeli ezt, vagy nem megfelelően címkézi, hogy oké, ma győztünk, de azért ez gyerekek, maradjunk a talajon, holnap egy ugyanez, hogy holnap is győzünk, legalább ennyi kell. De ugye mi ennél többet szeretnénk, nem csak ami ma volt, hanem még szeretnénk. Tehát ahhoz, hogy jobban győzünk, mint tegnap, ahhoz még többet kell teljesíteni. Én nekem a Bajnokok Ligája győzelem egy fantasztikus siker volt az életembe, de nincs benne az első három fontosabb dologba. Pedig a sportról szól az életem, meg remélem még sokáig arról is fog szólni, de nem, nincs benne. Tehát én nekem körülbelül 3 napig tartott az a fajta eufória, utána teljes kiürülés, teljes megyünk előről, csináljuk, kezdjük új dolgot, bármi.
Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
Milyen nyár vár rád?
A legjobb zenék, nyári történetek.
Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
Különleges ízek.
Nem akarsz minden nap főzni rá?
Izgalmas programok.
Fantasztikus!
Emlékezetes találkozások.
Na, elmondom, mik a legendák.
Mondjad.
A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Spanyolország, Franciaország és Belgium is csoport elsőként jutott tovább a labdarúgó VB-n. Rövidített ügyfélfogadás lesz egyes NAV ügyfélszolgálatokon. Marad a forróság, köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
1-0-ra kikapott Spanyolországtól, így nem jutott tovább a labdarúgó világbajnokság csoportköréből Uruguay. A kétszeres VB győztes dél-amerikai csapat így akár csak 4 éve, ezúttal sem lesz ott az egyenes kieséses szakaszban, míg Spanyolország csoport elsőként került a legjobb 32 közé. Szintén a H-jelű négyesben Uruguay vereségének is köszönhetően a története első világbajnokságán szereplő zöldfoki köztársaság óriási meglepetésre veretlenül csoport másodikként jutott tovább, miután gól nélküli döntetlent játszott Szaúd-Arábiával, amely így búcsúzott a tornától. A zöldfokiak a címvédő argentinok ellen folytatják a VB-t. Az I csoportban Franciaország az aranylabdás Ousmane Dembélé mester hármasának is köszönhetően 4-1-re legyőzte a kulcsjátékosait pihentető Norvégiát. Így elsőként jutott tovább a négyesből, megelőzve Norvégiát. A csoport harmadik helyén pedig Szenegál végzett, amely 5-0-ra kiütötte a közel 80 percig emberhátrányban játszó Irakot, és ezzel tovább jutott. Irak viszont kiesett. A G csoportot Belgium nyerte, miután magyar idő szerint ma reggel 5-1-re legyőzte az így búcsúzó Új-Zélandot. A négyes második helyén Egyiptom végzett, amely 1-1-es döntetlent játszott Iránnal. Egyiptom biztosan ott lesz a legjobb 32 között, míg a csoport harmadik Irán is jó eséllyel tovább juthat.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. Az extrém forróság miatt 20 vasútvonal egyes szakaszain, valamint a hévvonalakon sebességkorlátozást rendeltek el. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. Az ország 109 pontján van érvényben vízkorlátozás. A hétvégén 15 olyan rendezvényt terveznek, ahová több mint 5000 résztvevőt várnak. A szakemberek körültekintésre, ivóvíz és pihenőhelyek biztosítására, valamint fokozott egészségügyi készenlétre kéri a szervezőket. A tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára. A miniszterelnök vezeti a rekordhőség miatt elrendelt összehangolt védelmi tevékenységet, közölte Magyar Péter a Facebook oldalán. A kormányfő bejegyzésében arra kért mindenkit, hogy kiemelten figyeljen a gyermekekre, az idősekre és az utcán élőkre. Délelőtt Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter is az extrém hőség veszélyeire hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, és arra kérte azokat, akik tömegrendezvényen kívánnak részt venni, hogy hozzanak felelős döntést. A harmadfokú hőségriasztás miatt rövidített ügyfélfogadás lesz a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál azokon a kirendeltségeken, ahol nincs légkondicionálás. Ezek a helyiségek hétfőn és kedden csak délig fogadják az ügyfeleket. A klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint tartanak nyitva, a személyes ügyintézést választóknak itt megpihenésre, lehűlésre is lehetőségük van.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, a Komárom csomópont és Biatorbágy között helyenként a külső sávban csak arra szólnak a járművek. A hőségriadó miatt a hétvégi kamionstop időtartama módosult, holnap reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben.
Időjárás.
Napos idő várható, csak kevés gomoly felhővel. Holnap egy-egy zápor kis eséllyel előfordulhat, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Éjszaka 15 és 21 fok közé hűl a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet holnap 35 és 40 fok között alakul.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Tele van a csend a képekkel, épp filmet vetít a tegnap. Hordom bent a neved.
véget ért a ború, úgy néz ki, tényleg megjöttél.
Kedvencei a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Sportolók sláger listája.
falling to the ground.
Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Nanyi Gábor, kézilabdamesteredző vendégem. Annyira megkérdezem, hogy mi volt az a három évben, ez nem fér bele, mert azért, ha valaki elkezdi az edzősködést, az minimum ilyenre vágyik, hogy egy B-et nyerjen, vagy válogatott, vagy szövetségkapitán legyen, és ott érmet érjen, de hogy ezt így mindet végig próbálgattad már.
Lehet, hogy bocsáss meg, szabadba vágok, és nyilván nem akarok kibújni, lehet, hogy rosszul fogalmaztam, úgy összegészében nem a sportra gondoltam, hanem az életem.
Igen. Ezért ezt túlmutat rosszul, már az,
igen, amit... Igen, rosszul fogalmaztam akkor, azért elnézést, de nyilván a bajnokok, mert mindenki azt hiszi, de nem, nyilván az első az a családom, a gyerekeim, az unokáim, és nekem a Bajnokok Ligája győzelemnél fontosabb, hogy a körülöttem levők, a nekem fontos emberek azt mondják, hogy az maradtam, aki voltam 87-ben, amikor vagy csoporttalálkozó, osztálytalálkozó, most már 40 évesre járok, úristen. azok mondják, hogy nem változtam, és hogy az maradtam, aki voltam. Ez nekem nagyon fontos.
Ezt így már értem.
Igen.
És ugyanez az olimpiai győzelem is.
Igen.
Hát, hogyha valaki azt hiszi, hogy az olimpia aranyére, mert bármi megváltozik, az óriási tévé.
Nagyon köszönöm, hogy ezt így kontextusba hoztad, mert erre gondoltam, csak rosszul fejeztem ki magam. Tehát nagyon fontos volt meg minden, és akkor még rá is szoktak kérdezni, hogy a 2019-es, amikor ráadásul veretlenül nyertük meg azt a szezont, mondtam, gyerekek, higgyétek el, hogy egy szezont veretlenül lehozni, az nem normális. Ilyet ne akarjon
hát
senki. Igen, tehát gyerekek, tehát ez nem, 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 oké, szép volt, jó volt, nagyon komoly csapatmunka, nagyon sok embernek volt benne szerepe, és a legprofánabb, amikor a BL döntő után az ember óra alá rakják a mikrofonokat, hát sok okosságot nem lehet mondani, és azt tudtam mondani az egyik riporternek, hogy a győzelem titka az a krumpli leves volt, amit a feleségem főzött.
És akkor mindenki elkezdett krumpli leves csinálni.
És olyan teóriák kezdtek el terjengeni, meg így.
De ezek kellenek amúgy. Igen. Tehát, hogy kell, hogy kizökkenjenek az újságírók is, meg az emberek. De ez azért jó szerintem nagyon, mert hogy mindenki a titkot keresi.
Mindenki a titkot keresi.
De nincs.
De nincs, pontosan, de nincs titok. Hát nincs titok.
Nem, mindenki lát mindent, anélkül, hogy nem dolgozol, vagy nem gyakorolsz, vagy nem teszed azt, amit kell a győzelemért tenni, anélkül nagyon
nincs, így van, és össze kell jön egy olyan stáb, egy klub, egy környezet, a szerencsének, mindennek, és beleraksz mindent, és gondoljunk bele, hányan voltak ilyen helyzetben, meg lettek volna, és nem sikerült nekik, és az ember ott volt, ez összejött, ezt értékelni tudja, de amikor az embertől azt kérdezik, hogy mondjam meg, hogy mi a sikertitka, mondom, én nem.
Na igen, hogy...
Én nem tudom.
Nem sikerült, de ha megnézed a másiknak, az tulajdonképpen sikerült.
Igen.
Tehát érted, hogy igen. Valakinek mindig sikerült.
És
neked azért nem sikerült, mert neki sikerült, és ő valami más tett hozzá.
Tehát, így van.
Nem az van, hogy a senki ellen küzdesz,
persze,
hogy sikerült.
Pontosan.
Tehát ez nem egy ilyen objektív mérce, hogy te végigmész, és hogyha csinálok 100 fekvőtámaszt, akkor pont 100 fekvőtámaszt csináltam, mert hogy te csinálod a dolgot, de más is közben csinálja a dolgát.
Ez így van.
Úgyhogy valakinek van. Mindig sikerült, tehát nem az, hogy nem sikerült soha senkinek, mert hogy hát most nem neked sikerült, hanem neki, és azt kell megnézni, neki viszont miért.
Igen.
Tehát
igen.
Nem az, hogy nekem az nem sikerült, mert neki igen.
Igen. Még egy titkot hadd áruljak el, mert nyilván nem titok, hogy ez a krumplileves téma, ez én azon kevés férfi emberek közé tartozok, akiket az autók és az evés nem érdekel.
Ajjaj.
Tehát nem érdekelnek. Nem. Illetve nem, ez se jó megfogalmazás, elnézést, nincsenek a fontossági sorrendben ott az elején. És az étkezésbe is, tehát a krumplilevest nagyon szeretem. Tehát semmi extra, semmi ilyen, olyan krumplileves, meg rántott hús, meg mit, tehát nem, semmi extra. És a Bajnokok Ligája előtt, meg a mérkőzések előtt valóban krumplilevest szokott az Ági csinálni, a feleségem, bocsánat, mert tudja, hogy azt szeretem. És az egyik Bajnokok Ligája döntőre, ugye itt voltunk fönt az Aquingumban, mindig fölköltöztünk 3-4 nappal előbb, és kabalából pedig abszolút nem vagyok babonás, meg mondta, hogy itt egy ilyen dunszos üvegben, és főzött egy krumplilevest. Elfelejtettem belőle enni, mert sok minden el voltam foglalkozva, de hogy mi van a hűtőbe, ott az nem. És fölhívott a mérkőzés előtt, és megkérdezte, hogy ettem a krumplilevesből. És akkor esett le, hogy nem, de mondom, ez milyen dolog, meg hát ilyen nem maradhatok így, meg ilyen szégyenbe, nyilván az ember nem mond olyat, hogy ettem mégis, és fölrohantam a szobába, és a dunsztos üveget lecsavartam, és ettem 3 hideg kanállal, ott vagy ilyen hideggel, 3 kanállal.
De nem vagy babonás amúgy.
De nem vagy.
Még ez a szerencse.
Igen. És akkor mindenki boldog volt.
És akkor mindenki nyertetek is.
És nyertünk is. Így van.
Csak van összefüggés, látod?
Csak van összefüggés.
És csak van titok. Nagyon aktív vagy, és tényleg óriási tapasztalatot szereztél már az eddigi edzői pályafutásod során. Hol szeretnéd ezt még kamatoztatni? Ugye nekem vagy most, de azt is olvastam rólad, hogy azért te készen állsz arra, hogyha esetleg egy olyan feladatot kapna, amit elválasz és testhez áll, és látsz benne értelmet, kihívást. Hol van a helyed, ahol te látod magad a következő 5-10 évben, vagy szeretnéd magad látni a következő 5-10 évben, mert nagyon sok mindenről beszélgettünk, rengeteg kérdésem lenne még. Ugye azt is mondtad, hogy neked egy férfi BL csapat még azért az úgy még beférne a portfóliódba, vagy azt nagyon-nagyon szeretnéd. Hogy mi az, amire Danyi Gábor vágyik még a következő mondjuk 5-10 év alatt, nem mondjuk nagy időtávot. Nem kicsi esze, de azért
igen, igen,
ennyi kell.
Igen, először is ugye nagyon-nagyon jól érzem magam a mindennapokban és a bőrömben a Nemzeti Kézilabda Akadémián. Egy fantasztikus hely, olyan felszereltséggel, hogy sokfele jártam a világba, Ázsiától kezdve nagyon sokfelé volt szerencsém. Ilyen létesítményt és ilyen lehetőségeket, ami ott a Boglári Akadémiánban nem láttam sehol. És ez nem a hazabeszélés, meg mert jól hangzik, ez tényleg így van. Ráadásul ugye Balatonföldváron élünk, 5 éve vettünk ott egy házat, oda letelepettünk. Csodálatos az a balatoni élet, meg az a feeling ott a vízpart mellett, hát ha tudom, még előbb is oda költözünk, szoktam is mondani, tehát nagyon-nagyon jól érzem magam, viszont úgymond öregnek se érzem magam, hogy ha jön egy lehetőség, de nyilván, ahogy mondtad, annyi felé dolgoztam, és annyi mindent kipróbáltam, úgymond volt lehetőségem, nem a kipróbálás a jó szó, hogy nyilván az életemnek ebbe a szakaszába most már komoly prioritás az, hogy mondjuk ne menjek el külföldre, mint tavaly is volt egy lehetőség, mert hála Istennek 3 unokám van már, akik nagyon komoly szerepet játszanak az életembe, és volt olyan időszak, nagyon kevés az életemben, amit visszacsinálnék, vagy másképpen csinálnék, egyet biztosan, amikor 3 és 5 éves kora között a lányomat nem láttam ébren, annyit voltam távol. És most már így 61 évesen ezt nem szeretném az unokáimmal. Tehát tudom, hogy ez nem kívánságműsor, de a külföldre nem akarok menni, mert évente 2-3 hazajönni, ezt már nem szeretném, pontosan az elmondottak miatt. Ha itthon megtalál egy olyan feladat, ahol értelmes célok vannak, olyan lehetőségek, abban nagyon szívesen készen állnék és belevágnék, viszont ha ez nem jön el, az égvilágon semmi olyan törést vagy hiányérzet nem lesz az életembe, mert tényleg teljes úgy olyan szempontból az életem, hogy edzést tartok, tanítok, ott vagyok, ahol nagyon jól érzem magam, nagyon komoly és előkelő helyet foglal az életembe a teniszezés.
És a biliárd.
A biliárd, és ezeknek tudatosan hagyok helyet és időt az életembe. Nem vagyok az az edző, soha nem is voltam, ez az életem, de aki 24 órába akar ebben foglalkozni, mert láttam példákat, hogy mennek el az erdőbe azok az emberek, akik állandóan ebben foglalkoznak. Tehát én a BL döntő napján is futottam 2 kört a Margit szigeten, BL elődöntő napján is teniszeztem, tehát ezeket szándékosan meghagyom magamnak, mert így egész. Úgyhogy ha van egy ilyen lehetőség, és nyilván elsősorban ez a férfi csapat, mert igazából nem megbántva a hölgyek és a férfiak közti különbséget, nem akarom itt felerősíteni, de azért jelentős különbség van a férfi és a női kézilabda sport, meg egyáltalán a sport között, de az a szakma csúcsa, tehát ez tény és való, akkor ha egy ilyen lehetőség megtalál, nagyon, nagyon nagy örömmel venném, de ha nem, akkor sem fogok a kerti ház végébe menni, a telek végébe, már csak azért is, mert nincs kertes házam.
Hát köszönöm szépen Nagy Gábor kézilabdamester edzőnek, hogy elfogadta a meghívást, és én jót beszélgethettünk, és hát nagyon ritkán van az, amikor azt úgy érzem, és azt tudom mondani, hogy ennél rosszabb tényleg sose legyen.
Igen.
Nálad, mert akkor minden rendben lesz.
Én is nagyon örülök, nagyon köszönöm, és nagyon-nagyon jó volt beszélgetni. Ugye az interjúk beszélgetések számomra egyik fő ismérve, hogyha az ember azt látja, vagy azt érzi, hogy nagyon hamar vége volt, már is vége, mert akkor...
Sajnos, igen.
Igen, úgyhogy én köszönöm a lehetőséget, nagy örömmel volt, amit megtisztelő volt.
Köszönöm, vigyázz magadra, sok sikert, jó egészséget neked.
Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.
És van hátra, most már fel kell, hogy mász. Nagy utazás, kell a kitartás. Leszállt a szárnyas, repített a kalandvágy. Szorítsd a táskát. És van hátra, most már fel kell, hogy mász. Nagy utazás, kell a kitartás. Hogyha az oldalon szúr, az csak a kíváncsiság. Vegyél egy lila bőrt, menjünk tovább. Nagy utazás, kell a kitartás. Emlékszem, van itt egy hely, csúcs, onnan messzebbre látsz. Pár lépés van hátra, most már fel kell, hogy mász. Nagy utazás, kell a kitartás. Hogyha az oldal szúr, az csak a kíváncsiság. Vegyél egy lélegzőt, menjünk tovább. Nagy utazás, kell a kitartás.
Slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Nyolc milliárdból egy vagy. te nem magad, megmutom a világot, túl szép mióta tudom, benne vagy és lehet az élet kereszt. Mérlegre tesz, milyen autód, milyen nőt, bár millió, mit tesz veled, és lehet a sorsod kemény. Mint egy székely tömény, én mégsem játszom a medvét, hogy féljen tőlem néhány körényt, és lehet az élet vadul. Mint egy tálib, hadúr az ember, paripát játszik az Isten szamarat, lát, aki nem tanult, csak gyere most úgy, mint fehér. A hollói közt a béke pipát elszívtam magában, békét kötött, aki örül annak, amilyen van, álmodni mert szeretni, hogy szívében meg béke van. Azt, amit érzed, hey! Te is érzed, hey! Hogy ez az jó csak az egész, hey! Ahogy a néz, hey! Olyan kép, hey!
Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Oda nézek a...
Kuruc sziget a Labanc világ közepén.